Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Magyarics Tamás, Amerika szakértő, az ELTE emeritus professzora, akivel belefolytottam a szót a műsor első részének utolsó percében, azt ígértem, innét folytatjuk, és egyébként picit lehorgonyoztunk az amerikai farmereknél.
Igen, tehát az amerikai farmereknél úgymond ütött vissza Kína, illetve hogyha megnézzük a kínai-amerikai kereskedelmet, kétoldalú kereskedelmet, köztudott az amerikaiak több száz milliárd dolláros passzívuma van a kétoldalú kereskedelemben, és itt elsősorban az olyan árucikkeknél jelentkezik ez a kínai dömping, mint például a fogyasztási cikkek, tehát a ágyneműtől kezdve a televízióik, a műanyagjátéktól kezdve a butorokig, és így tovább. És itt azért tud Kína elvileg visszaütni, mert hogyha annak idején az 50%-os importvámadót ténylegesen bevezette volna a Trump, akkor pont azokat sújtotta volna leginkább, akik nagyon nagy számban rászavaztak, tehát magyarul, hogyha csak a legnagyobb kereskedelmi láncot, kiskereskedelmi láncot veszem, a Walmartot, nagyon sok ember vásárolt, vagy a Kmartbe, és itt tovább, ami ma volt 5,99, az holnap 7,99 lesz, tehát nagyon meg fog ugrani az árszínvonal, megugrana az árszínvonal, infláció adott esetben, tehát óvatosan kell.
Hát meg az egész termelési struktúra, hogy a Kínára épült az elmúlt évtizedekben, azért valljuk be őszintén, nem csak az Egyesült Államokból, hanem Európából is. Rátérünk egy másik fontos témára, ez pedig az orosz-ukrán háború kérdésköre. Donald Trump azt ígérte, hogy hatékony lesz ebben a vonatkozásban. A mostani tudásunk szerint mit lehet remélni?
Nyilvánvaló a kampány során tett 24 óra hogy szokták mondani, az irodalmi munkásságához tartozott. Senki nem gondolt, hogy itt egy napon belül bármilyen megállapodást született, bármit tető alá lehet hozni. Most már 100 napról beszélnek az amerikaiak, és Donald Trump nem nagyon sok részletet árul el, hanem mindössze azt mondja, hogy hát hajlandó találkozni Vlagyimir Putyinnal, Zelenszkijjel beszél, tehát mind a két vezetővel úgymond kapcsolatban van, vagy lesz, de ami bizonyos részleteket illeti, itt Marco Rubio, a szenátus által jóváhagyott külügyminiszter megjegyzései mérvadók bizonyos szempontból, aki azt mondta, hogy itt mindkét félnek kompromisszumokat kell kötni. Tehát olyan nem nagyon képzelhető el, hogy egyik fél győz, a másik veszít, legalábbis abban az értelemben, hogy az egyik és a másik fél elképzeli. Itt kompromisszumokat kell kötni. Na most ez a kompromisszum feltétlen megint csak másoknak a megjegyzéséből, többek között J.D. Vance alelnök korábbi megjegyzéseiből nagyjából úgy fogalmazható meg, hogy Ukrajna NATO tagsága az gyakorlatilag a porcra kerül. Tehát nem időszerű, ugye ez a most nem időszerű, ez a udvarias megfogalmazás, aztán hogy 20 év múlva talán, tehát magyarul az alapvető orosz követelés, hogy Ukrajna ne legyen NATO tag, ez szinte biztosan meg fog valósulni. Most a másik kérdés, ugye területi kérdés. Itt megint csak az amerikaiak azt sugallják, hogy Ukrajnának azért bele kell törődni, hogy átmenetileg némi területet veszíteni fog. Ugye hát ez az átmeneti, ez a méz a madzagon, mert nagyon valószínűleg tűnik, hogyha most Ukrajna mondjuk a Donbaszba, vagy Luhanszba, vagy Zaporozse, bármilyen területen valami, bármelyik ilyen kelletbe területet veszít, az valószínűleg olyan lesz, mint a Krím. A Krímről már nem is beszélnek, hogy egy idő múlva hát már senki nem
szinte
fog beszélni.
Szinte a status quo része.
Status quo, igen. Tehát valószínűleg ez lesz. Ugyanakkor a másik oldalon, hogy megédesítsék ezt a keserű pirulát az ukránoknak, hát egy nagyon erős biztonsági garanciáról beszélnek. Tehát Ukrán további megerősítése fegyverekkel, gazdaságilag, gazdasági helyreállítása, és így tovább. Például a BlackRock nagyon élénken érdeklődik ezek iránt, a lehetőségek iránt. Viszont itt megint csak azért az ember azt mondja, hogy elvileg Ukrajna kapott egy elég erős biztonsági garanciát a budapesti memorandumban 1994-ben, amely úgymond garantálta a területi érintetlenséget, szuverenitását cserébe azért, hogy feladja a nukleáris képességeit, és aztán...
Hát most, hogy említik, ez még Magyarországon is micsoda belpolitikai feszültséget okozott, hogy ez a 94-es.
Igen, és hát láttuk, hogy mi történt, tehát azért nem akarok prejudikálni, de hát mint történész azért tudom, hogy amit az oroszok aláírtak a történelemben, az nem mindig valósult meg, tehát papír az papír.
És erre mondja a francia, hogy c'est tout, ez van.
Igen.
Igaz?
Igen,
ez tehát van. Réfát félretéve és közel, de Budapest felé, csak azért pörgetem fel a témákat, mert bármilyen meglep, nagyon gyorsan megy az időnk. Nézzük az Európai Unió és az Egyesült Államok kapcsolatát. Ott mi az, ami borítékolható, tekintettel arra, hogy itt is be volt ígérve egy mármint a vámtarifának a emelése, ugye kvázis ez egy emelt tétel volna az Európai Unió irányába, de ugye kiderült egy javaslatból, hogy ezt mégsem úgy tervezik egyéb iránt, mint Kínával szemben bevetették, és egyőre ez nincs is hatályban. Ez azért fura, ugye, mert mégiscsak a Atlanti-óceán partján két azonos kultúrájú, azonos politikai felfogású és azonos gazdasági érdekkel bíró nációk vannak.
Hát igen.
Tehát elméletileg stratégiai szövetségesei vagyunk, igen, az Európai Unió az Egyesült Államoknak, geopolitikai, stratégiai, és ez alatt ugye sok mindent értünk.
Igen. Azért az első Trump adminisztráció alatt Donald Trump tette az ő megjegyzéseket, hogy Európa versenytárs. Tehát az európai gazdaság elvileg, hogyha jól menne, mint ahogy nem megy jól ilyen pillanatban, nagyjából hasonló szinten tudna teljesíteni, mint az első támok, és ha az hasonló szinten teljesített különben, pár évvel ezelőtt jó, akkor a bitek is még benne voltak. Tehát akkor a kumulatív GDP, Európai Uniós GDP az nagyjából közel volt az amerikaihoz. Azóta már van egy szakadék a kettő között, egyrészt a britek kiválása, másodszor azért az európai gazdasági mutatók nem a legjobbak, hát erről nem én nyilatkozom, ön sokkal jobban tudja ezeket a kérdéseket. Na most itt nem csak a vámtételekről van szó, hanem a befektetési környezetről. És Trump azt ígérte, hogy a jelenlegi 21%-os társasági adót leviszi 15-re azoknál a vállalatoknál, amelyek Amerikába gyártatnak és Amerikában dolgoznak, tehát vannak bejegyezve, és amennyire tudom, egy-két német nagyvállalat már érdeklődött a lehetőségek iránt, tehát magyarul elszívhat a Európából közvetlen befektetéseket, elszívhat tőkét, illetve a Biden adminisztráció is azért, bár nem ennyire nyíltan, versenytársnak tekintette az európaiakat több területen, például az elektromos autóknál, ahol egy sráta törvény 15. oldalára bújtatva ott szerepelt, hogy aki Amerikában gyártott elektromos autót vesz, az adókedvezőnybe részesül. Nyilvánvalóan ez a BMW és a Mercedes és a Volkswagen és hát az európai nagy autógyáraknak a versenyképességét csökkentette az Egyesült Államokban, és ez a Biden adminisztráció volt. Tehát azért az amerikai gazdasági érdekek, a gazdasági érdekek, most mindegyik adminisztráció képviseli különböző mélységbe, különböző erősséggel, de azért Amerika mindéknek az első. Ezen túlmenően most Trump megint elővette azt az elképzelését, hogy az európai országok többet költsenek a védelemre. De most, hogyha ez a az 5% lenne, ugye 5%-ot mondott
Emmanuel Macron. Ez elképesztő összeg.
Elképesztő
összeg, igen, akár német, akár francia, akár olasz, de még magyar megközelítésből is. Hiszen hát, alig tudjuk kiköhögni a 2%-ot is.
Orbán Viktor is mondta, hogy ez tüdőn lőni a magyar gazdaságot is, mert 2,5%-ra kellene felemelni, és ezt a pénzt onnan el kellene venni. Ugye az Európai Unióban a pénznyomtatás az nem megy egyszerűen, tehát nem lehet elinflálni úgymond ezeket a költségeket.
Szemben Amerikával ugye a dollár a világ pénz neme, igen, és ugye ott nem gond, hogyha nő a költségvetési hiány, ott lehet lazítani.
Ott el lehet inflálni sok mindent. Tehát egyrészt, hogyha nem is 5%, de akkor is nagyobb hozzájárulást vár a NATO-n belül. Másodszor nem csak a NATO-n belül, hanem Ukrajnáról szó volt, Ukrajna a finanszírozásában, akár most így a konfliktus alatt, vagy pedig feltetően a konfliktus után is nagyobb európai szerepvállalás vár, hogy konszolidálják Ukrajnát, és nem csak Ukrajnáról van szó, hanem úgymond a szomszédságról. Tehát a földközi tenger, akár Észak-Afrika, frankofon országok, és így tovább. Persze európai oldalon retorikailag ezt nagyon szívesen vennék. Macron elnök ismételten a stratégiai autonómiáról beszél, de hát ugye nincs mögötte túl sok minden.
Na de viszont már, nekünk viszont már csak 10 perc sincs hátra, igen, a műsorból, és nem beszéltünk még a magyar-amerikai kapcsolatokról. Igen. Itt mit lehet remélni, várni? Ugye a köztudatban terjed a Trump kártya, elcsünk akkor erről is néhány szót. Közismert, hogy jó a viszony Orbán Viktornak is Donald Trumpnak, lehet ezt pestesen szólva apró pénzre váltanunk.
Igen. Hát nagyon röviden én 5 szintet különböztetnék meg. Az egyik egy globális. Tehát az amerikai-kínai kapcsolatok feltetten legalábbis úgynevezett a kapcsolatok farvizén kiadnak az amerikai-magyar kapcsolatokra is. Az amerikaiak már az első Trump adminisztráció alatt is szóvá tették, igaz, hogy informálisan és zárt ajtók mögött. Szerintük túlságosan intim magyar-kínai gazdasági kapcsolatokat. Na most ilyen pillanatban ezek még erősebbek. A kínaiak a másik legnagyobb befektetők Magyarországon, Németország után, az amerikaiak előtt, tehát akkor még az amerikaiak voltak a másodikak. Tehát ez a globális kérdés, hogy ezen a területen mennyire gyakorol adott esetben nyomást Magyarországra az első államok, hogy a kínai hát jelenlétet próbálja valahogy szűkíteni, gyengíteni. A következő szint az Európai Unió, amiről szó volt, hogy most az, hogy az Európai Unióval szemben valóban akár 10%-os vám, vagy célzottan a gépkocsikkal szemben elektromos autó, és így tovább. Magyarország az egyik legnagyobb beszállítója a német autóiparnak, tehát közvetve minket is érinteni fog ez, és hát természetesen ez a NATO kérdés is, hogyha valóban itt föl kell emelni 2%-ról 3-3,5-4-re a GDP arányos védelmi hozzáállást, az is érinteni fogja Magyarországot. A következő szint természetesen az a regionális szint, tehát a Közép-Európa, vagy Közép-Kelet-Európa. Itt a Biden adminisztráció nagyon erősen látható módon a téteket Lengyelországra és Romániára tette. Tehát Magyarországot marginalizálták ebbe az egész mondjuk közép- és kelet-európai politikában. Trump az első adminisztráció alatt beszélt az úgynevezett 3 tenger együttműködésről, és elképzelt, hogyha ezt valamilyen módon feleleveníti, akkor hát Magyarország is felértékelődik bizonyos szempontból, és felértékelődik akkor, hogyha az amerikaiak nagyobb szerepet szánnak a külpolitikákba a Nyugat-Balkán, illetve a Balkán kérdéséből Magyarország nagyon aktív szerepet játszott az Európai Uniós elnökség alatt, és korábban is, és ezután is azt fog játszani. És ez a közép-európai kérdés még az energiaellátásnál is, tehát adott esetben mondjuk Ukrajnára nyomás gyakorolnak az amerikaiak, hogy mondjuk a gázcsapokat újra nyissák meg. Tehát ez is egy opció. Aztán természetesen a kétoldalú kérdések.
Lehet egyébként bilaterális kapcsolatokat kötni európai tagállamként, specialistaként kvázi az Egyesült Államokkal?
Lehet, de hát vannak, nyilván vannak keretek, tehát a harmadik országokkal szemben bizonyos keretek vannak, amit az európai uniós tagállamoknak be kell tartani, de hát ezen belül azért az eléggé nagyon mozgástér. Hát többek között mondjuk a befektetések ösztönzésében Magyar Levente államtitkár és miniszterhelyettes legutóbbi floridai útján arról beszélt, hogy a remények szerint nagyobb volumenű amerikai befektetés érkezik majd Magyarországra, és hát ilyen szempontból hát a gazdasági kapcsolatok így megerősödnek, kétoldalú gazdasági kapcsolatok. Ezen felül várható, hogy a kettős adóztatásnak a megszüntet, kettős adóztatást újra előveszik, és megint csak eltörlik azt, hogy kettős adóztatás alatt legyen az amerikai és a magyar vállalkozóknak a zöme. Ez megint csak a befektetési környezetet fogja javítani Magyarország az amerikai vállalatok szempontjából, vagy egyének szempontjából. A vízumkérdés, ugye az ezt a rövidítették egy évre, két évről, közben Romániának liberalizált a demokrata kormányzat, feltettén itt Magyarország megint megkapja ugyanazt az elbánást, tehát egy bővített ezt a érvényességet kap. Elképzelhető, hogy előveszik a szankciós politikát mondjuk Rogán Antallal szembe, mert végül is ez inkább egy rossz indulatú gesztus volt, és nem pedig valódi mondjuk tényleges kérdés, mert az egy kicsit nevetségesen hangzott az indoklásból, hogy a Rogán Antal tevékenysége az amerikai nemzetbiztonsági érdekeket sérti, hát szóval ugye hát azért ez egy kicsit aránytévesztés.
Az ötödik, a
személyes kapcsolat Donald Trump
igen, pont ez van itt a lényeg,
Orbán Viktor között.
Hogy ezt a politikai kapcsolatot hogy lehet-e a mostani negatív imidzsünket átváltoztatva pozitívvá tenni a világ nyugati felében?
Mindenképpen lehet, és itt nem csak arról van szó, hogy Magyarország és az első támok kapcsolatán úgy tűnik, hogy Donald Trump kikéri Orbán Viktornak a véleményét egyrészt a közép- és kelet-európai kérdésekről, ukrán kérdésbe, sőt akár európai kérdésekben is kikérheti a véleményét. Tehát magyarul Orbán Viktor nem csak mint kétoldalú partner szerepelhet Donald Trump elképzeléseibe, hanem egy olyan kormányfő, akinek a véleményére regionális ügyekbe lehet hallgatni és lehet adni. A legutoljára, amennyire emlékszem, ilyen kormányfő Antal József volt, akinek a véleményét többek között az idősebb Bush kikérte az emlékezetes moszkvai puccs idején, és fölkérte, hogy hát hogy ő hogyan látja a helyzetet. Nyilván van a Magyarország helyzetéből Orbán Viktor évtizedes vezetői tapasztalataiból kiindulva a közép-európai, nyugat-balkáni és kelet-európai kérdésekbe abszolút mértékben segíteni tud adott esetben az amerikaiaknak, akik azért eléggé híresen nem biztosan ismerik ki magukat az itteni viszonyok között. Reméltek most már nem a Bukarest-Budapest összetévesztéséről van szó, de akkor is azért egy olyan ember, aki benne van a nagy politikában már régóta, az ő tapasztalata, a kapcsolatrendszere és tanácsai is sokat segíthetnek abba, hogy az amerikaiak megfelelően tudjanak dönteni nagyon nehéz kérdésekben.
Köszönjük szépen a beszélgetést, ha a kedves hallgatóink úgy érezték, hogy az amerikanisztikai tanszéken voltak, reméljük, hogy tényleg így volt, ugyanis a napvendége tényleg Amerika szakértő volt, mint ahogy kiderült, Magyarics Tamás volt, aki az ELTE emeritus professzora is egyben, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.